A múltkor említettem már, hogy ezzel a bizonyos kapacitás számítással egy kemény és komolyan veendő témakörbe kezdtünk bele. Minden számításunkat, számításaink zömét ez a néhány dolog alapozza meg, ezért nagyon röviden osonjunk át a múltkori diákon acélból, hogy néhány lényeges dologra a figyelmüket ismét felhívhassam, mielőtt tovább mennünk. Először is azt szeretném, ha önök a dolog értelmét, célját látnák meg, először is itt az időalap számításnál, hogy nevezetesen jó mérnökhöz és megbízható mérnökhöz illően mindaz, amit mondunk, csak akkor igaz, ha definiáljuk, hogy mettől meddig, milyen időtávban gondolkodunk. Ehhez van szükség az időalapok definiálására és rögzítésére, hogy igazat beszéljünk. Ezt a négy időalapot definiáltuk, és amire még itt fölhívnám nagyon a figyelmet itt alul, hogy sohasem felejtsék el, hogy az idő alapjaink, amelyeket így definiálunk és így számítunk ki, azok a gépekre, a termelő berendezésekre vonatkoznak. A naptári időalappal kapcsolatban azt mondtuk, hogy arra vigyázzanak, hogy minden benne van a naptárban, tehát ne húzzák ki a szabad szombat, vasárnap ünnepet és így tovább. Arra vigyázzanak, hogy minden benne van, és felhívnám a figyelmet a klasszikus dimenzióra, ami mindjárt elárulja azt, ugye, hogy a képletben bent van a gépek száma, tehát ha nem egy gépes rendszerünk van, lebegje mindig a szemük előtt, hogy a gépek számával szorozni kell, hiszen ha több gépünk van, többet tudunk dolgozni. A hasznos időalap az, amivel nekünk a legtöbb bajunk lesz. Amit kihangsúlyoznék ismét, hogy a hasznos időalap egy felső határ. Jó, hogy vannak szélső értékeink, mert azokra lehet támaszkodni. Szélső értékünk a naptári időalap, az annyi, amennyi ott nincs vita. Ugye? De ugyanilyen a hasznos időalap is a munkára fordítható leghosszabb idő. Ugye, a megadott körülmények között, ideális körülmények között. Ugye? Tehát az adott üzemben, helyen, időpontban érvényes ideális körülmények között ez a munkára folytható leghosszabb idő, anélkül, ugye, hogy ezt a bizonyos gazdaságosan megengedett max terhelést megszegnénk, mint alapkövetelményt. Tehát arra tessék gondolni, hogy ennél többet nem dolgozhatunk, tehát úgy állítjuk be majd későbbiekben a termési rendszerünket. A javítási karbantartási idő számításánál, ugye, éppen azért, mert a adott naptáron belüli leghosszabb időre törekszünk, ugye, ezt a javításokat, karbantartásokat úgy nevezett élenjáró módszerekkel próbáljuk elvégezni, vagyis oda koncentrálunk minden erőforrást. Ez az egyik oldala a dolognak, a másik oldala pedig az, hogy folytonos, tehát időben megszakítatlan termelést tételezzünk fel, amikor csak a javításra, karbantartásra állunk meg, vagyis nincs munkaszüneti nap. Ezt tessenek a hasznossal kapcsolatban megjegyezni. A munkarend szerinti időalap van ez a bizonyos tökös képletünk, amire azt mondtuk, hogy definíció szerinti mindig jó, de soha se használjuk, mert a fáradtságosan kiszámítható kieső idők helyett közvetlenül ki tudjuk számítani a munkára fordított időt, munkanapok száma szorozva naponta ledolgozandó órák számával. Ezt meg tudjuk csinálni egy és két műszakos termelés esetén, három műszakos, folytonos üzem esetén azonban még ennél is egyszerűbb a dolgunk, mert azt mondtuk, hogy akkor a munkarend szerinti időalap megegyezik a hasznossal. A produktív időalap a munkára ténylegesen fordítható idő. Itt erre a veszteség időre hívnám fel a figyelmüket, ugye munkarenden belüli veszteség alapvetően a szervezési hiányosságokból fakadó várakozásokat tartalmazza. De hát persze más is lehet, de leginkább erről van szó, erre tessenek gondolni. Megbeszéltük az időalapok relációit, ez a felső sor a leggyakrabban előforduló viszony, naptári nagyobb hasznos, nagyobb munkarendszerinti, nagyobb produktív, de tetszenek látni, megbeszéltük a múltkor, hogy két esetben nagyobb egyenlő jelet is írhatunk, mert a munkarendszerinti megegyezik a hasznossal folytonos üzem esetén, mint hogy az előbb mondtuk, a produktív pedig megegyezik a munkarendszerintivel, mert folyamatos gyártás, szalagszerű gyártás esetén nem definiálható munkarenden belüli veszteség. Hát itt néztünk néhány példát, ez most átugorható, amit még ki akarok emelni, ez a kapacitás definíciója, amely definícióból azt tessenek igazán megjegyezni, hogy a teljesítő képesség felső határa ismét egy szélső érték, ismét egy plafon, ismét amiben lehet kapaszkodni, hogy ennél több nem lehet, hiszen ez ismét ideális körülményekre vonatkozik. Ideális körülményekre, hiszen látjuk a képletben benne van a hasznos időalap, ami eleve az elvileg munkára fordítható leghosszabb időt jelenti, és ideális, mert a norma, amit figyelembe veszünk, a kapacitás norma, kapacitás teljesítmény norma és kapacitás időnorma, a legjobb dolgozók teljesítményét, az élen járó dolgozók teljesítményét mutatja, ugye? Tehát azok az értékek, amelyekkel a legügyesebbek dolgoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy a kapacitás egy adott időszakban legyártható termékek maximális számát jelenti. Aki ennél többet csinál, az hazudik, valami disznóságot követel. A kapacitás normák és időnormák, a kapacitás normák bevezetésekor felhívtam a figyelmüket arra, hogy ismét megteszek, hogy ne felejtsék, és ez legyen, lebegjen a szemük előtt, rengeteg számítási hibára vezethető vissza, hogy összekavarják a haladó átlag időnormát és a haladó átlag teljesítménynormát a kapacitás időnormával és a kapacitás teljesítménynormával. Tehát összesen négyféle normánk van tulajdonképpen. Ez a kettő az átlagos körülményekre vonatkozik, ez a kettő a szélső esetekre vonatkozik. Ne tessenek elfelejteni. Ne tessék elfejteni azt a képletet, amit ott látnak, de a lényeg az, hogy ez legyen mindig a szemük előtt, hogy a kapacitás időnorma mindig kisebb, mint a haladó átlag időnorma, a kapacitás teljesítmény norma mindig nagyobb, mint a haladó átlag teljesítmény norma. Hiszen a legügyesebbek rövidebb idő alatt végzik el azt, amit az átlag, és a legügyesebbek adott idő szakala többet termelnek, mint az átlag. Ezt az összefüggést számításaik során ellenőrzésre is használják föl. No, itt eljutottunk a mai mutatványunkhoz, amikor a következőről van szó, hogy hogyan tudunk számolni akkor, ha adott időszak alatt ugyanazokkal a berendezésekkel többféle terméket gyártunk. Okay? Tehát adva van egy bizonyos kijelölt naptári időalap, azon belül hasznos és így tovább. Hogyan tudunk számítani, ha ugyanazokkal a gépekkel többféle terméket gyártunk? Tessék megnézni, hogy mi a gubanc. Ugye? Van egy definíció szerinti képletünk, N egyenlő TH per TK. Ugye? Ha azonos időszak alatt, tehát azonos hasznos időalap alatt többféle terméket gyártunk, akkor ez a képlet közvetlenül nem használható, mert nyilvánvaló, hogy minden egyes terméknek más lesz a normája. Más lesz a haladó átlag normája, más lesz a kapacitás normája, tehát ide nem tudunk közvetlenül behelyettesíteni. Valami olyan trükköt kell elkövetnünk, aminek eredményeképpen tulajdonképpen kvázi közös nevezőre hozzuk a különböző kapacitásidő normákat a célból, hogy aztán már behelyettesíthető lehessen ebbe a képletbe. Tehát valami olyasmit kell nekünk kitalálni, ami valahogy minden egyes termék gyártására vonatkozik. Erre többféle trükk van. A közlekedésben például ugye az egységjárművet szokták használni, amit azt mondjuk, hogy az egységjármű az a személyautó, és akkor egy útvonal áteresztő képességét ugye úgy határozzák meg, hogy mit tudom én, a csuklós busz az 3,5 egységjármű, a kamion az 3 egységjármű, a szóló teherautó 2 egységjármű, stb. Stb. És akkor egységjárműben valamit ki tudunk fejezni. Most is majd valami hasonlót csinálunk, csak egy kicsit talán átláthatóbban, egyszerűbben, és a többféle módszerből egyetlen egyet fogunk csak közelebbről megnézni, mégpedig az úgynevezett feltételezett termékek módszerét, és azért csak ezt az egyet, mert ez elég jól követhető, átlátható, könnyű vele számolni, és inkább egyet tudjuk jól, mint többet kevésbé. Tehát ezt az úgynevezett feltételezett termékek módszerét fogjuk alkalmazni, aminek a lényegét minden további mellébeszélés helyett egy számpéldán fogjuk megnézni, és akkor a dolog világossá fog válni. Fogalmazzunk meg ilyen egyszerűen egy példát, hogy azt mondja, kiszámítandó a kapacitás feltételezett termékben, és persze konkrét termékben, mert feltételezett terméket sem gyártani, sem eladni nem lehet nyilván. Nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni akkor, amikor többféle termék gyártásáról van szó. Nos, a két termék az többfélének számít nyilván, tehát a legegyszerűbb eseten végigmenve a törvényszerűségeket meg tudjuk beszélni. Van itt jó néhány dolog, amit meg kell majd jegyezni. Hát először is, ugye, a kétféle termékünkből megadjuk, hogy egy bizonyos nem definiált időszak alatt mennyit gyártunk, íme, ezt csak azért tesszük, hogy a mennyiségi arány itt mindenki számára szemet szúró legyen. Nincs megadva az időhorizont, és előre megfontolt szándékkal durva számok vannak ide beírva, majd ahhoz képest, amiket még itt számítunk, éppen azért, mert itt most nem ez a lényeg, hanem az arány, az a lényeg. Nos, meg kell adni a kapacitás normát, mégpedig milyen norma, ezt tessék jól megjegyezni, óra per darab, tehát időnorma, tehát itt tulajdonképpen T-index K van, ez az időnorma, és azt jegyezzék meg, hogy bármilyen módon vannak megadva az alapadatok, amikor ebbe a táblázatba gyűjtjük össze az értékeket, akkor itt mindig időnormát tüntessünk fel, mert a módszer csak így működik. Tessék végig gondolni, hogy hogyan számolunk tulajdonképpen. Adva van egy hasznos időalap, amely alatt kétféle terméket gyártunk ugyanazzal a géppel, vagy ugyanazokkal a gépekkel, ez most nem érdekes. Mit kell csinálnunk? Az adott időalapot szét kell osztani a termékek között. De? Tehát szét kell osztani az időt, hogy egyik időben ezt gyártjuk, másik időben azt, hogy nyilván az esztergán egyszerre csak egy terméket tudunk faragni. Minek függvényében és mit figyelembe véve osztjuk szét a rendelkezésre álló időt, hát egyrészt az időnorma, másrészt pedig a mennyiségi arány. Tehát ez a két dolog, ami lényeges, amikor azt akarjuk, hogy igazságosan tudjuk szétosztani az egyes termékek között a rendelkezésre álló gyártási időt. Tehát kiszámítjuk a mennyiségi arányal súlyozott kapacitás időnormákat, ami nagyon parasztosan azt jelenti, hogy ennek vesszük a 60%-át, vagy 1,8, és ennek vesszük a 40%-át, az 0,8, és összeadjuk. És akkor itt kapunk egy olyan értéket, aminek a dimenziója már óra per darab feltételezett termék, hiszen olyan termékünk nincs, aminek a dimenziója feltételezett termék, ugye? Tehát olyanunk nincsen, ez egy képzett dolog, ugye? Valami feltételezett dolog, és sem az ára, sem a bére nem vonatkozik, hanem a kettőre együtt valahogy. Tehát azt próbáljuk kifejezni, hogy egy adott időszakban kétféle terméket gyártunk. Ha most megvan ez a két óra per darab feltételezett termék, ez már egy kapacitás norma, ez egyetlen számérték, ez az a bizonyos közös nevező, amelyet már a definíció szerinti képletbe behelyettesíthetünk, és hogyha a hasznos időlapot fölveszünk 2080 órára, akkor a számítás így végezhető el, ahol ezt a mennyiségi arányal súlyozott kapacitás idő normát TK vesszővel jelöljük. Tehát ez a vesszős index, ez azt jelenti, hogy mennyiségi arányal súlyozott időnormák összegéről van szó. Tehát még egyszer, az a feladat többféle termék azonos időszakban való gyártása esetén, hogy a rendelkezésre álló időt szét kell osztani a termékek között, minek arányában, az időnorma arányában és a mennyiségi arány arányában. Ugye? Előállítjuk a mennyiségi arányal súlyozott kapacitás időnormát, ezt TK vesszővel jelöljük, ezek összegét TK vesszővel jelöljük, és akkor ez már egyetlen érték, amit be tudunk helyettesíteni, látható a definíció szerinti képletbe, és a kapacitás feltételezett termékben kifejezhető. A baj az, ugye, hogy ez a bizonyos feltételezett termék, ez nem gyártható, ilyen nincsen. Nyilvánvalóan vissza kell nekünk számolni A és B konkrét termékre. Hát ezt persze megint ugye a mennyiségi arány segítségével végezzük el, tehát ezt a bizonyos 800 terméket szétosztjuk 60% és 40% arányban, és akkor kiderül, hogy összesen 480 darab A terméket, ugye, és 320 darab B terméket tudunk gyártani. A kettő összegek is kerekítése 800, ezt tetszenek látni. Ez tehát a feltételezett termékek módszerének a lépés sorozata és a lényege. Ezt többször el fogjuk követni. Hát ezt nem fenyegetésképpen mondom, de elkerülhetetlen. És remélem, hogy be tudják építeni és égetni a memóriájukba úgy, hogy álmukból fölrázva se lesznek képesek elszúrni a számításokat. Mielőtt tovább mennénk, hadd nyúljak vissza. Hoppá. Ennyi. Azt mondja. Na jó, ne cicázzál velem. Tehát még egyszer nézzük meg ezt a táblázatot, mert ez a dolog lényege. Oké? Tessék nézni. Ha a mennyiségi arány ismert, akkor tulajdonképpen ez nem is érdekes. Tehát ha például megvan adva a mennyiségi arány, akkor nem érdekes, honnan jött ki. Ez világos, ugye? Az, ami hangsúlyozandó, és több egyszer mondom, és még sokszor fogják hallani, hogy itt a norma ennél a módszernél mindig időnorma. Gondoljanak bele, Az időalapot az időnorma arányában osztjuk szét, és nem a reciproka arányában. Hát milyen hülyeség, nem? Tehát az időnormát, az időalapot az időnormák arányában osztjuk szét, és nem azok reciproka arányában. Tehát mindenképpen időnormát kell ide beírni. És aztán most már a súlyozás az már gyermeknek való játék, és a súlyozott időnormák összege, ez a bizonyos TK vessző, tehát ez a vesszős index magát az összegzést jelenti. Még egyszer, a feltételezett termékben kapott értéket a mennyiségi arányok figyelembevételével fogjuk szétosztani konkrét termékre, lám, a példa kapcsán és ennek adataival 480 darab A, illetve 320 darab B termék gyártható. Nézzünk egy következő fogalmat, és a kapacitás, kihasználás fogalmát vezessük be. Az elnevezés csalóka, mert a kihasználásról esetleg egy viszonyszám ugrana be, de ez nem viszonyszám, tessenek megjegyezni, hogy a kapacitás kihasználás az pontosan analóg fogalom a kapacitással, tehát itt is egy termék mennyiségről van szó, méghozzá a ténylegesen előállított termék mennyiségről. A kapacitás a plafon, a kihasználás az, amit ténylegesen legyártunk. Ugye? Tehát ez a kettő között a különbség, de teljesen analóg a két fogalom. Tehát a ténylegesen előállított termék mennyiség, ezt tessenek aláhúzni, ugye? A kapacitás a termelési lehetőség, és abból ennyit használunk ki. Oké? Okay? N index K, hát tetszenek látni, hogy a jelöléseinkben az indexek azok magyarul vannak, a K a kapacitásra utal, a KH kihasználás, és így tovább. Tehát ez segítséget nyújt a tájékozódáshoz. Nézzék meg, hogy a képlet az analógiát mutatja. Itt is arról van szó, hogy egy időalapot osztunk egy norma jellegű mennyiséggel, vagy szorzunk annak reciprokával. Tehát mivel tényleges termelésről van szó, a produktív időalap kerül a képletbe, és mivel tényleges termelésről van szó, az átlagos normák vannak a képletben. Tehát TP szeren, illetve TP per T. És ezt jegyezzék meg, hogy a dimenzió darab, tehát a kihasználás az egy mennyiség. Ugyanúgy, mint a kapacitás. Tehát egy áru mennyiségről van szó, ahol már előbb és már sokszor emlegetett haladó átlag időnormák láthatók a képletben. Most ismét megnézzük azt az esetet, amit a kapacitásnál is firtattunk, kihasználva az analógiákat és azt, hogy ez megkönnyíti a számítást, hogy mi van akkor, ha többfajta termék gyártása során most a kapacitás kihasználást akarjuk meghatározni. Tehát nem az N-et, amit az előbb megnéztünk, hanem az NKH-t. És mivel többször hangsúlyozottan elhangzott, hogy analóg fogalmakról van szó, nyilván ugyanazokat a módszereket tudjuk használni, mi pedig a feltételezett termékek módszere mellett köteleztük el magunkat. Nézzünk akkor tehát most egy példát arra az esetre, amikor ugyanaz a körülmény áll fel, mint az előbb. Adott produktív idő alatt ugyanazokkal a gépekkel többféle terméket akarunk előállítani. Megint jöhet rögtön a példa, hiszen alaposan körbejártuk már ezt a dolgot az előbb, és ugyanazt a táblázatot fogjuk fölrajzolni. Egyetlen különbség van a táblázatban, hogy a kapacitás időnorma helyett itt ebben a negyedik oszlopban a haladó átlag időnorma található, mert hát most ezzel kell számolni. Idáig a dolog teljesen olyan, mint az előbb, ugye megvan a mennyiségi arány. Az előbb ugye a kapacitás időnormát 3-ra vettük, hát azért, hogy rendben legyünk, ugye kapacitás időnorma mindig kisebb, mint a halátlag, tehát ez legyen 4 óra per darab, a B terméknél a 2 óráról fölmentünk 3 óra per darabra, és ugyanúgy, mint az előbb, elvégezzük a mennyiségi arányjal való súlyozást. Tehát vesszük a 4 órának a 60%-át, a 3 órának a 40%-át, és a kettő együtt megadja a mennyiségi arányjal súlyozott haladó átlag időnormák összegét. Tehát tetszenek látni, hogy ez a 3,6, ugye ez így jön ki, hogy 2,4 plusz 1,2. Tehát az utolsó oszlopban előállt a mennyiségi arányjal súlyozott haladó átlag időnormák összege. Itt hívnám fel a figyelmet már arra, ugye, hogy ez a 4 norma, amivel mi dolgozunk, ezek közül bármelyik van megadva, át tudunk számolni már az eddig ismereteink alapján arra, amire itt szükség van. Itt is mindig időnormával számolunk, tehát meg kell nézni, hogy egy adott példában milyen norma van megadva, és addig kell variálnunk, hogy mindig eltűnik ez a nyilam, na megvan. Yeah. Addig kell variálnunk, míg itt a kis t meg nem jelenik, a haladó átlag időnorma. Yeah. És nézzük, hogy akkor hogy tudunk számolni. Fölvesszük a produktív időlapot a példában 720 órára, és akkor a feltételezett termékben kifejezett kapacitás kihasználás ímé 200 darab. És ez a 3,6, ugye, a mennyiségi arányjal súlyozott haladó átlag időnormák összege T-vesző. Tehát a veszős index az arra vonatkozik, hogy mennyiségi arányjal súlyozott időnorma összegéről van szó. Teljesen úgy, mint az előbb, ugye, szét kell most osztanunk ezt a 200 konkrét darabot. Ugye. Tehát azt mondjuk, hogy egy azonos példát boncolgatunk, akkor az előbb azt látjuk, hogy ideális körülmények között 800 darabot tudunk gyártani. De a hétköznapi körülmények között 200-at. És miért csak annyit? Hát majd látjuk, a végén fog csattani a dolog. Hát mert nyilván erre van szükség. Hát hogyha többet tudnánk eladni, mindent elkövetnénk, hogy többet gyártsunk, majd ezt meg fogjuk beszélni. De most itt tartunk, hogy a mai körülmények között ténylegesen 200 darabot gyártunk, holott 800-at tudnánk ideális körülmények között. Yeah. Na most ezt a 200 darab feltételezett terméket ugyanúgy, mint az előbb, ára B-re szétosztjuk. A 200-nak a 60%-a 120 konkrét A, 120 darab konkrét A termék, és a 40%-a 80 darab B termék. Tehát teljesen ugyanazt a számítási módszert alkalmaztuk két nagyon hasonló, de mégis különböző esetre. Az első esetben kapacitást számítottunk többféle gyártás esetén, akkor a kapacitás időnormák mennyiségi arányát vettük figyelembe, mennyiségi arányos súlyozott összegét vettük figyelembe a hasznos időlap szétosztásánál. A produktív időlap szétosztásánál, kapacitás kihasználás számításnál pedig a haladó átlag időnormák és a mennyiségi arányok figyelembevételével osztjuk szét a rendelkezésre álló időt. Ahhoz, hogy kacifántosabb dolgokat is ki tudjuk számítani, következzék az a fogalom, ami már itt nagyon kínálja magát, és pedig ez a kapacitás kihasználás indexe, ami már végre egy régóta várt viszonyszám, és amely viszonyszám a tényleges termelés és a termelési lehetőség viszonyát adja meg, tehát a kihasználás és a kapacitás hányadosa. Éta K, az ott éta, csak sajnos ugye ilyen csúnya éta jön le a rendszerből, hát kézzel szebbet tudnánk csinálni, ez éta K, az a jel, ami ott látható, és a hozzá tartozó képet, ugye, ha a definíciót, ezt a verbális definíciót képletté alakítjuk, minden nehézség nélkül bárki megcsinálja már ezek után, ugye az jön ki, az éta, káz, NK, H per N, és százalékban adjuk meg a dimenziót. Tehát azt tessenek jól megjegyezni, hogy a kapacitás és a kapacitás kihasználás azok természetes mértékegységben megadott dimenziók, tehát darab, termékmennyiség, a kapacitás kihasználási index az egy viszonyszám. A kapacitás kihasználási index az előző kettőnek az aránya. Hát kérem szépen, mire a kapacitás témakör végére jutunk, ahol ugye majd föltesszük az íre a pontot, akkor látni fogják, hogy ez egy milyen zűrös mutató, mennyire vigyázni kell az értelmezésével, és mennyire kell örülnünk vagy nem örülnünk annak, hogy ez alacsony vagy magas, és hogy mennyire nem lehet valami általános ítéletet mondani, mert bizony az adott környezettől, gazdasági környezettől erősen függ az étakának a megítélése. Ugye? Annak idején, 60-as évek mondjuk, ugye, a Népszabadság tele volt ilyen cikkekkel, hogy micsoda disznóság, hogy miért nem szedjük össze magunkat, elvtársak, hogy Csepelen kapacitás kihasználási index 38%, hát azért csináljuk már valamit, elvtársak. Ugye? Senki nem jegyezte meg, hogy NSK, ugye akkor volt még NSK, 25, Japánban 8,2, mert akkor azt mit hozzá kellett volna tenni, hogy mennyire más körülmények között. Mennyire mást jelent az, hogy a termelési lehetőségeinket milyen mértékben használjuk ki akkor, amikor van egy telített piac, és akkor, amikor van egy hiánygazdaság. 60-ban nem volt semmi, 60-as években. Ugye? Mindenből kevés volt, mindenből hiány volt. Persze nagyon rossz volt akkor az a 38. Tehát egész más körülmények és egész más gazdasági struktúrák esetében nagyon óvatosan értelmezendő ez a mutató. A végén majd remélem önök is drámaian fogják ezt érzékelni. Hát nem hiszem, hogy meg tudom önöket lepni azzal, hogy a következő mutatvány címe az lesz, hogy most a kapacitás kihasználási indexet számítsuk ki többfajta termék esetén. Tehát ugyanazt az esetet most nézzük meg, hogy adott időszakban ugyanazokkal a gépekkel többféle terméket gyártunk, akkor most az indexel mi van, hogy lehet ezt a kapacitás kihasználási indexet kiszámítani. Természetesen, mivel egy hányadosról van szó, amely hányados számlálóját és nevezőjét az előbb már kiszámítottuk egyféle módszerrel, hát nyilván ugyanaz a módszer itt is használható, tehát a feltételezett termékek módszere az ül. Hát ezzel se lepek meg senkit, világos, hogy ez menni fog. De azért, hogy vezethessünk egy új fogalmat, amivel érdemes foglalkozni, sőt kell, és majd bajlódunk is vele, egy másik trükköt is megnézünk, és az úgynevezett kihasználási időérték segítségével is fogunk számolni, majd utólag az S és a G közé még egy E betűt beteszünk. De 38. átolvasásra se szúrt szemet pont most, te rohadék, nem tudtál egy fél órával előbb? Na mindegy, amikor átnéztelek. Na, ez ilyen az, hogyha az ember már sokat szól látja, ugye azt, akkor azt olvas, amit olvasni szerette, és nem pedig, ami ott van. Nos, hát nézzük akkor, hogy mifán terem ez a kihasználási időérték, ez egy új fogalom. Tessenek nagyon vigyázni vele, mert egy fiktív időérték és egy hibrid időérték, és látni fogják, félig meddig a tényleges termelésre vonatkozik, félig meddig az élenjáróra, és nagyon könnyen össze-vissza kavarcálható, tehát a definíciót ajánlom szíves figyelmükbe, hogy ne legyen a dologból galiba. Tehát egy időtartam, ez az időérték, a nagy T, ugye az mindig időtartamra vonatkozik, nagy T-index kis K, tehát az az időtartam, amely alatt a ténylegesen elállított termékmennyiség élenjáró módszerekkel gyártható lesz. Ugye? Az NKH az a tényleges termelésre vonatkozik, az élenjárás pedig a legjobb módszerekre, ugye a kapacitás viszonyokra. Ezért veszélyes ez a fogalom, maga biztosan kell kezelni, különben benn vagyunk az erdőben. Tehát az az időtartam, amely alatt a ténylegesen előállított termékmennyiség a legjobb módszerekkel készíthető el. Egy fiktív dolog nyilván, ugye? Összehasonlításokra használjuk ezt a kifejezést. A verbális definíciót képletre fordítva, ugye, ezt látjuk, NKH darabot, ugye, TK óra per darab alatt lehet előállítani, így a dimenzió óra. Tehát egy időtartamról van szó, ha nagy T-ket látnak, akkor mindig időtartam ugorjon be. Tehát még egyszer, ugye az a veszélyes a dologban, hogy ez a tényező a tényleges termelésre vonatkozik, ténylegesen állított termékmennyiség, a kapacitás norma viszont, ugye az élenjárók teljesítménye az élenjáró termelésre vonatkozik, ugye azt nézzük meg, hogy ha minden erőforrást összehozunk, akkor a ma ténylegesen állítható termékmennyiségre mennyi időt kell fordítani. Nézzük meg, hogy ez a kihasználási időérték, ez hogyan lesz alkalmas arra, hogy többféle termék esetén kihasználási indexet számítsunk. A kihasználási indexnek a definíció szerinti képletéből indulunk ki, eta k egyenlő nkh per n. És itt elkövetjük azt a trükköt, amely engem fél évszázada lassan a matematikában leginkább lenyűgöz. Gyerekek, ha a számlálót és a nevezőt ugyanazzal a számmal beszorozzuk, a tört értéke csak kismértékben változik. Hogy ez mi mindenre használható, arra itt döbbentem rá az egyetemen. Ugye, és egy fantasztikus élmény volt, hogy ebből hova lehet eljutni. Ez most nem ide tartozik, én csak mondom, hogy ez egy nagyszerű dolog. Tehát megszorozzuk a számlálót és a nevezőt is TK-val. Mielőtt önfeledten egyszerűsítenének, vegyék észre, hogy a számlálóban megjelent a most definiált fogalom, a nevező pedig már egy régi jó ismert fogalom, a hasznos idő alap. Természetesen most is ott van, hogy szor száz és százalék, csak a eme grandiózus levezetés során nem akartam ezt magammal cipelni, de természetesen ugyanúgy százalékot kapunk. Tehát szor száz és százalék, csak hát így levezetés során ezt nem cipeljük. Többféle termék gyártásakor. Arról van szó, hogy ez a nagy TK, a kihasználási időérték, ez annyi darab NKH szor TK szorzat összege, ahányféle terméket gyártunk. És így komprimálja magában a több termék gyártására vonatkozó körülményeket, ugye, hogy tetszenek látni, a TK egy szorzat összeg, NKH A szor TK A plusz NKH B szer TK B plusz és így tovább, ugye, NKH N szer TK N. Vagyis annyi tagból áll ez az összeg, annyi szorzatból, ahányféle terméket gyártunk. Hát ez se egy nehezen megjegyezhető valami. Ha visszatérünk azokhoz az adatokhoz, amelyekkel eddig számoltunk, akkor az előző példát folytatva Ugye kiszámoltunk először kapacitást feltételezett termékben, majd konkrét termékben, aztán kihasználást feltételezett termékben, majd konkrét termékben. Most eljutottunk oda, hogy a kihasználási indexet is kiszámítsuk. Tehát ugyanazokkal az adatokkal fogunk tovább menni, hogy legyen mire támaszkodni. Ez lesz ugye a hatodik példánk, és ezeket a korábbi adatokat vesszük figyelembe, megnézzük, hogy mi a helyzet feltételezett termékkel, és megnézzük, hogy mi a helyzet, ha ezzel a kihasználási időértékkel akarunk számolni. Emlékeztetőül itt visszaidézzük ezeket az előbb kiszámított adatokat, ugye fölvett és kiszámított adatokat, ugye hasznos időalapot vettük 2080-ra, az A termék kapacitás időnormája 3 óra per darab, B termék kapacitás időnormája 2 óra per darab. Kiszámoltuk, hogy az A termék kihasználása 120 darab, a B terméké 80 darab, és a kapacitás pedig feltételezett termékben 800 darab, a kihasználás feltételezett termékben 200 darab. És akkor itt van a két feladat, ugye, hogy feltételezett termékek módszerével, illetve a kihasználási időértékkel tudjunk számolni. Hát minden képletünk ismert, tehát lényegében már csak a behelyettesítést kell elvégezni, miközben remegő térdekkel lessük, hogy ugyanaz az eredmény jön-e ki, de hát az elmúlt 30 évben mindig kijött, hogy reméljük, most sem marad be. Itt csak azok az adatok szerepelnek most, amelyek ugye a számításhoz kellenek. Mi nincs itt például meg a produktív időalap, amit fölvettünk, kellett a korábbiakban. Tehát itt most csak ezen a képen azok az adatok látszanak, ami e két módszerrel való kihasználási index számításhoz szükségesek. Hát az első, ugye a feltételezett termékes számítás, ugye? Melyik is az a két képlet? Azt mondja éta k, ugye? Egyenlő nkh per n-szer 100, ugye? A másik képlet pedig éta k egyenlő tk per th szor 100. Tehát ez a két képlet, amit a korábbiakban már meghatároztunk magunknak, ezekkel kell számolni. Nosza, nézzük, hogy hogyan alakul a molekula. Ugye, feltételezett termékben kifejezve 200 per 800 szor 100, ugye 25%, és a kihasználási időérték. Kétféle termékünk van, tehát a kihasználási időérték két tagból áll, NKH A szor TK plusz NKH B szer TKB, és így jön ki, ugye, ez az 520 óra. Behelyettesítve a képletbe, hála Istennek, ismét megkaptuk a 25%-ot. Mi volt? Hát ezekkel a nagyon egyszerű számításokkal, ugye nyilván nem az volt a célunk, hogy megdöbbentsük önöket, hanem könnyen átlátható példákat kreáljunk a célból, hogy az elvek követhetők legyenek, és a számokból vissza lehessen ugye az elvekre következtetni. Ezt azért hangsúlyoznám, ugye, mert a zárt helyi közelettével ugye, fölhívnám arra a figyelmet, amiből mindig gond van, hogy azért nem, az, hogy a példát nehéz megcsinálni, azért nem tudják a példákat megcsinálni, mert nem ismerik az elméletet. Ugye? Tehát, hogyha a definíciókkal, fogalmakkal tisztában vannak, akkor könnyű a feladat. Ha csak mechanikusan ugye feladatokat csinálják meg, és azt próbálják átvetíteni egyik feladatra másikra, sokkal nehezebb dolguk van. Ezért most ezt elősegítendő, ugye, hogy lássák, mennyire jók vagyunk magukhoz. Azt találtuk ki, hogy a zárt helyi két szétválasztott részből fog állni, elméleti rész és gyakorlati rész. Ugye? Két zárt helyiből így lesz tulajdonképpen négy zárt helyi, és akkor a HÖK-nek eleget tettünk, hogy négy kredit, négy zárt helyi. És akkor külön értékeljük az elméletet, külön a gyakorlatot, tehát gyakorlatilag négy osztályzatot kapnak a két zárt helyre. És a nem titkolt szándék az, hogy kicsit nagyobb hangsúlyt kapjon az elmélet, és hogy próbálják elhinni, hogy ha tisztában vannak az elvi összefüggésekkel, akkor a példákat is könnyebb megoldani. Tehát ezt felé szeretnénk egy kicsit terelni a társaságot. Most a kihasználási index számításával kapcsolatban még egy érdekes dolog van hátra, mégpedig az üzem kapacitás kihasználási indexeinek számítása. Mennyiben leszünk itt más közegben, mint eddig? Tessék nézni, úgy haladtunk eddig, és úgy dolgozunk, hogy azzal van egy definíció, amit a leglecsontozottabb, legegyszerűbb körülmények között beszélünk meg, és utána megpróbálunk egy kicsit közelebb menni a valósághoz, kvázi becsempészni fogalmaink közé az életszagot. Tehát van egy egyszerű definíció, mit tudom én, kapacitás, aztán megnéztük, hogy hogy lehet ezt többféle termék gyártására használni, de most megnézzük, hogy mi van akkor, ha nem homogén gépcsoportról van szó, mert eddig feltételeztük, hogy vagy egy géppel számolunk, vagy homogén gépcsoporttal, tehát egymással gazdaságosan helyettesíthető gépekkel számolunk. Most azonban, ha egy üzemre, de egy gyártósorra nézünk, akkor a következőt tessék elképzelni. Adva van egy üzem térben lehatárolva, és különböző geometriai ábrákkal a megmunkáló berendezéseket szeretném szemléltetni. Nincs ezeknek különösebb jelentőségük, hogy hogy helyezkednek el, csak hát ezek itt most különböző gépek. Valahol belép az anyag a rendszerbe, valahol kilép az anyag a rendszerből. Mi csak azt vizsgáljuk, ami a kerítésen belül van, tehát itt az üzemen belül. De a termék valamilyen sorrendben, de a műveleti sorrendnek megfelelőképpen végig halad az egyes berendezéseken. Szeretnénk egy olyan mutatót, ami erre az üzemre éta KÜ összevontan mond valamit. Ugye? Miközben többféle gép van. Hát természetesen, míg egy termék elkészül, több különböző gépen halad át. Több különböző munkahelyen kínozzuk, amíg a késztermék elkészül. Minden egyes gépnek van kapacitása, és van kapacitás kihasználása. Tehát minden egyes géphez kiszámítható egy kapacitás és egy kapacitás kihasználás. Gondoljanak bele, bár az időalapok azonosak, a naptár és a produktív időalap azonos, de már a hasznos időalap sem azonos, hiszen az egyes gépeknek eltérő lehet a TJ értéke, javítás, karbantartás. A kihasználás meg pláne különbözik, hiszen minden egyes terméknek más a műveleti ideje. Hát miért lenne azonos? Más a műveleti ideje, más a haladó átlag normája, más a kapacitás normája. Tehát tulajdonképpen minden egyes gépre ki tudunk számítani két különböző mennyiséget. A kérdés az, amikor az egész üzemre jellemző általános összefoglaló értéket akarunk kitalálni, akkor, hogy kiszámítani, mit veszünk figyelembe? Azt mondjuk, hogy az ETA-K definíció szerinti összefüggése biztos jó NKH per N szer 100, A kérdés az, hogy melyik N és melyik NKH az érdekes. Azt mondjuk, hogy az üzem kapacitás kihasználási indexének számításakor az úgynevezett alapvető keresztmetszet kapacitását veszünk figyelembe. Ez az alapvető keresztmetszet, azaz az alapvető gép, ugye? Tehát az keresztmetszet alatt egy gyártó berendezést vagy berendezés csoportot értünk. Tehát az alapvető keresztmetszet kapacitását tesszük be a képletbe, amely alapvető keresztmetszetet úgy definiáljuk, hogy az illető termék legyártása szempontjából nélkülözhetetlen berendezés. Tehát valamit itten előállítunk, ennek a terméknek a legyártása szempontjából nélkülözhetetlen berendezés az úgynevezett alapvető keresztmetszet. A legáltalánosabb esetekben ezek célgépek, ugye? Tehát nem egy egyszerű esztergáról van szó, hanem egy olyan gépről, ami nélkül az illető termék nem készíthető el. Nos, melyik keresztmetszet fogja meghatározni, hogy ténylegesen hány termék esik itt ki a sor végén? Ugye? Hát nyilvánvalóan itt már a tényleges termelésről van szó, és a tényleges termelést az úgynevezett alapvető, vagy az alapvető hagyjuk, elháríthatatlan szűk keresztmetszet fogja meghatározni. Elháríthatatlan szűk keresztmetszet. Tehát a szűk keresztmetszetnek kell kiszámítani a kihasználását, az úgynevezett alapvető keresztmetszetnek a kapacitását, és ez a kettő hányadosa adja meg egy üzemre nézve az étakát. De még egy gondolat erejéig térjünk vissza a szűk keresztmetszetre. Melyik a szűk keresztmetszet? És melyik a legszűkebb? A szűk keresztmetszet azt jelenti, hogy ott hosszú a műveleti idő. Tehát egy 8 órás műszakban az adott gépen halad át a legkevesebb termék, mondjuk ezen halad át a legkevesebb termék szűk keresztmetszet, de nem azért, mert ott baj van, vagy rossz van, vagy lusták, vagy valami, mert hosszú a műveleti idő. Ugye? Na most, hogyha ez a szűk keresztmetszet, mondjuk valami általános berendezés, egy rozzant, öreg, álló, oszlopos fúrógép, ugye? Akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet, hogy valamely termék elkészítését alapvetően egy ilyen határozza meg, tehát hogy hány darabot tudunk készíteni. Nyilvánvalóan alapvető érdek, hogy a szűk keresztmetszet kihasználását fölemeljük, mégpedig hát olyan mértékben, hogy ez az étaká egy elfogadható mutató legyen. Tehát föl kell emelni annak a berendezésnek a kihasználási szintjére, kihasználására, NKH-jára, amely a termék gyártását valóban meghatározza. Most ebből a szempontból ez nem biztos, hogy az alapvető keresztmetszet egyébként. Ugye? Tehát azt szeretném a figyelmet felhívni, hogy egy üzemből, hogy ténylegesen hány darab termék kerül ki, azt a legszűkebb keresztmetszet határozza meg. A termelési lehetőséget az alapvető keresztmetszet, mert abban van elrejtve az illető termék gyártásának lehetősége, képessége. Azt nem szabad megengedni, hogy a kettő között ugye nagyon nagy legyen a különbség. Ugye? Alapvető üzemszervezési törekvés, hogy a szűk kereszt, pláne az elháríthatatlan szűk keresztmetszet, tehát a legszűkebb keresztmetszetnek a kihasználását elfogadható szintre emeljük. Látni fogják, hogy például milyen törekvések árán. Tehát itt ez a képlet jelenik még meg, amit megbeszéltünk. Nos, a következőkben izgalmas témákra kell rátérnünk, amelyek, alapvetően már előre vetik azokat a dolgokat, amiket az előbb ezzel az éjtakával kapcsolatban említettem. Eljutottunk egy olyan szakaszba, egy olyan fázishoz, amikor már megpróbálunk, kell még egy csomó dolgot meghatározunk, de arra fel akarunk eljutni, hogy ezekkel a fogalmakkal, amelyekkel megismerkedtünk, tervezni tudjunk. Ugye? Tehát el tudjuk dönteni, hogy milyen, például milyen munkát tudunk elvállalni adott időkeretek mellett, mire képes a mi rendszerünk, és hogyan lehet ezt a képességet fejleszteni. Az új fogalmak, a kapacitás tartalékok fogalma, amelyet ismét nagyon ajánlok szíves figyelmükbe, mert messze menő következtetéseket kell majd levonnunk, és a számításaink, sőt tervezéseink során ezekből fogunk kiindulni. Alapvetően kétfajta tartalékot értelmezünk, nyílt és rejtett tartalékok, és ezeknek a bevezetésére egy ábrát szeretnék fölrajzolni. Fönt van a képen is, de jobb, hogyha az ábra megszületését próbálják nyomon követni, tehát inkább elkövetem itt élőben. Ez tulajdonképpen egy diagram, a következő. A függőleges tengelyen az időalapokat tüntetjük fel órában. A vízszintes tengelyen a teljesítmény normákat darab per órában. Jelöljük be a naptári időalapot, mint elvi felső határ, nagyon jó, nem mozoghat. Jelöljük be a hasznos időalapot, illetve a produktív időalapot. A vízszintes tengelyen kétféle normánk van, a haladó átlag teljesítmény norma, illetve a kapacitás teljesítmény norma. Ha az egymásnak megfelelő mennyiségeket összekötjük, akkor két téglalapot kapunk. Tessék nézni, kaptunk egy nagy téglalapot, besraffálom a területét. Hogyan lehet ennek a területét kiszámítani, ennek a téglalapnak? Ennek a téglalapnak a területe TH-szor NK, azaz a terület mérőszáma mivel arányos, úgy van, a kapacitással. Anyádat! N egyenlő TH-szor NK, tehát ennek a területnek a nagysága a kapacitással arányos. Ha megrajzoljuk ezt a kisebb téglalapot, és ezt is itt bejelöljük, ennek a területe TP-szer N, és ennek a mérőszáma a kapacitás kihasználással arányos, mert NKH egyenlő TP-szer N. A két terület közti különbség, amit itt tetszenek látni, ez az L alakú ábra, az N-NKH, ez a nyílt tartalék termékegységben kifejezve NT egyenlő N-NKH és a dimenzió darab. Tehát a nyílt tartalék termékegységben kifejezve. Miért nyílt? Mert nagysága ismert, mindig kiszámítható, Viola, N-NKH. És miért tartalék? Mert rendelkezésünkre áll, meg van véve, hiszen mindaz, ami a kapacitásunkat adja, az a birtokunkban van. Eszközök, gépek, épületek, anyagok, minden. Ugye? Tehát a kapacitás az megvan, csak nem működtetjük. Valamilyen ok miatt, leginkább azért, mert vagy szervezési problémák miatt nem tudjuk, vagy mert nem érdemes, mert nem tudunk annyit eladni. Ugye? Tehát a kapacitás az megvan. Tehát minden a kezünkben van, tehát tartalék, amit nem működtetünk ebből, az tartalék. Tartalék gépek a pinyóban például, ugye? Meg van véve, ki van füzetve, eszi a rozsda, de a miénk, ugye? A rejtett tartalék, az úgynevezett rejtett tartalék, az a kapacitáson túli terület, az valahol errefele halad, ez a rejtett tartalék, rejtett tartalék, és azért ilyen bizonytalan a határa, azért húztam hullámos vonalat, mert igazándiból nem lehet tudni, hogy az mennyi. Nagysága, értéke a tudomány és technika fejlődésében, illetve a tudomány eredményeinek, ugye, termelő erővé válásában van elrejtve. Nem tudjuk, hogy már minden van kitalálva, és adott esetben holnaptól, holnap utántól már apró pénzre lehet váltani, nem lehet tudni, tehát ezért rejtett. Azért tartalék, mert hold biztos, hogy van. Ugyanis ez mutatja, ez a motorja annak a fejlődésnek, ami attól a perctől kezdve indult be, hogy lejöttünk könnyelműen a fáról, ugye? Ráadásul kiegyenesedtünk, és eljutottunk idáig. Ezt a rejtett tartalék csinálta. A rejtett tartalék egy nagyon izgalmas kérdés. A tudomány prognoszták foglalkoznak vele. Nem tudunk persze ezzel foglalkozni. Sok érdekességet olvashatunk, meg az említett tévécsatornákat tetszenek nézni. Néha olyan dolgokat látunk, tényleg kopasz a kis hajmeresztő, de érdemes megnézni, mert gondolatokat ébreszt. Mi a nyílt tartalékkal fogunk foglalkozni, mert az viszont rendkívül kézenfekvő, hogy az ember azt mondja, hogy ha egyszer nekem ekkora tartalékaim vannak, abból próbáljak profitálni. Tehát azt fogjuk megnézni, hogy indokolt esetben a nyílt tartalékot hogyan lehet bevonni a termelésbe, és egyáltalán hogy lehet a ténylegesen elállított termék mennyiséget növelni. Ezzel az ábrával kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy igazi, ez úgy lenne igazi ez a jelölés, ha ez egy kicsit errefele lenne, ugye, mert a nagy N, ez az egész téglalap, ne zavarja meg önöket, azért is rajzoltam föl külön, tehát a nagy N, ez az egész nagy téglalap, és a sötét, az az NKH. De hát ez remélem, hogy az eddigiekből ez világossá vált. Tehát tulajdonképpen most eljutottunk oda, hogy a kapacitás számításnak azt a legizgalmasabb részét firtassuk, hogy eddigi ismereteink alapján hogyan tudjuk azt kiszámítani, hogy a nyílt tartalékunk termelésbe vonásával hogyan tudjuk a termelést növelni. Persze ehhez indokolt eset kell, látni, hogy a termék eladható. Nagyon érdekes dolog ez, mert itt most már egy kis visszapillantást vethetünk az előbb említett zűrösen értelmezhető étakára. Tessék nézni, az étak, ugye, kihasználási index, büszkék vagyunk rá, ha ez nagy. Ha az étak nagy, az mit jelent, hogy az NKH közel van az N-hez? Tehát a kihasználásunk közel van a lehetőségünk határához. Ha az NKH közel van az N-hez, akkor a nyílt tartalékunk kicsi. Na most akkor mi jó nekünk? Nagyon érdekes dolog, ugye? És például ugye a rendszerváltás során után sokat beszéltek róla, és hát számítgatások, egyebek történtek, és furcsa dolgok történtek. Sokszor elhangzott és elhangzik ugye a magyar iparra, meg egyáltalán gazdaságra vonatkozóan a szerkezetváltás szükségesség. Ez egy jó kis műszó, szerkezetváltás szükségessége. Akik egy szintről följebbről nézik és filozofálnak, az még jobbat mondanak, gyerekek, ha falra akarnak kergetni. Paradigmaváltás. Na, aki ezt előttem kiejti, az attól én is fogok egy-két szervezés kérdést kérdezni. Tehát szerkezetváltás, mi kell ahhoz? Tartalék. Hát nem megy. Azért többek közt azért nem megy, mert nincs miből, nincs tartalék. Ugye? Nem véletlen, hogy az erős gazdaságok, hát most persze válságban semmi nem igaz, erre vigyázzunk, de hogy általában, hogy az erős gazdaságok kevésbé izgatják magukat az étakájuk miatt, azt mondják, hogy nem olyan nagy baj az, ha van nekem tartalékom, mert ha a piac jelez, akkor rögtön tudok ugrani. Ja? Rögtön tudok ugrani. Soha nem felejtem, mert gyerekek, nekem volt egy évfolyam társam, akinek a faterja annak idején, csak nem 40 évvel ezelőtt, ugye, az egyik legmenőbb maszek volt Magyarországon, itt Pesten. Nem érdekes, mit gyártott valamit, ipari dolgokat. Mesélte a srác, hogy ha megneszelték az üzletet, ugye, akkor azt mondta a fater, srácok, maradjatok itt benne egy pár órát, most nem megyünk még haza, dolgozunk egy kicsit, utána bepakoljuk a cumót a Volvo-ba, nyomunk le Miskolcra, hogy előbb érjünk le, mint a konkurencia Ladával. Mi lemegyünk a piacon, szétterítjük a cuccokat, fölverjük a sátrat, szétterítjük a cuccot, mire azok leérnek a Ladával, mi addigra az extra profitot bekaszáltuk, aztán jönnek, majd ők is persze, de az extra profitot bekaszáltuk, és már megyünk visszafele. De? Mert volt neki tartaléka, emberben, gépben, és a Volvo és a Lada közti különbség pölö. Ugye? Hát csak az érdekesség kedvéért. Ezek ténylegesen apró pénzre váltható dolgok. Tehát vigyáznunk kell nagyon ennek a dolognak a megítélésével, mert ha nagy az étaká, kicsi az a nyílt tartalék, ha kicsi az étaká, nagy a nyílt tartalék, ha persze semmire se tudjuk használni a nyílt tartalékot, megette a fene, ugye? De a váltásokhoz, a piac gyors reagálásához, a gyors változásához, hogy tudjunk reagálni, ahhoz bizony tartalékra van szükség. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk. A képletet ugye az előbb már fölírtuk, a nyílt tartalék termékegységben kifejezve ezzel az összefüggéssel számítható. Ugyanakkor fölmerülhet az az igény, hogy tudni akarjuk a nyílt tartalékunk nagyságát olyan általános értelemben véve, hogy nem ezt a bizonyos terméket akarjuk termelni, amiről éppen szó van, hanem a lukban, a felmaradó lukban más terméket gyártunk, akkor szükségünk van arra, hogy a nyílt tartalékot időben ki tudjuk fejezni. Hát időben kifejezve a nyílt tartalék ezzel a tulajdonképpen két képlettel számítható, N-NKH-TK, illetve TH-1-ÉTAK. Ezek az alapképletekből levezethetők, nem akarok ezzel vacakolni. Tehát az eddig tanult kapacitás és kihasználás alapképletekből variáljuk össze-vissza dolgokat, a TH-1-ÉTAK kijön. A lényeg az, hogy ekkor órában kapjuk meg a nyílt tartalékot, tehát azt mondjuk, hogy amennyit mi nem töltünk munkával, az időben mennyi, és akkor ezt mint rendelkezésre álló időalapot másféle termék gyártására használhatjuk. Nos, ha Ezt az alapvető és egyébként színvonalas üzemszervezési feladatot akarjuk végrehajtani, hogy a nyílt tartalék termelésbe vonása, akkor látják erről az ábráról, hogy két út áll előttünk. Ahogy mondani szokták, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Egyrészt növelhetjük a munkára fordított időt, másrészt növelhetjük a munka teljesítményét, teljesítőképességét, termelékenységét. Ha nagyon csúnyát akarok mondani, akkor a sebességét. Hát ugye ez a darab per óra, ez egy sebesség jellegű kifejezés. Igaz? Persze van még egy harmadik út, amikor a kettőt együttesen növeljük. Tisztességes méretű projektek esetében ezt persze így is csinálják, tehát ez világos. De ahhoz, hogy az összefüggéseket levezessük, ezért ezt így egyenként fogjuk megnézni, és látjuk ezt a két lehetőséget, tehát a produktív idő alap növelése, magyarul a munkára fordított idő közvetlen növelése. Ezeket úgy hívjuk, tehát az idő alap növelését úgy hívjuk, hogy extenzív módszerek, illetve a teljesítmény norma növelése, termelékenység növelése, ezeket intenzív módszereknek nevezzük. Nézzük meg, hogy konkrétan milyen intézkedésekkel lehet extenzív, illetve intenzív módon a nyílt tartalékot termelésbe vonni. Magyarul azt tessenek jól megjegyezni, hogy adva van egy kapacitásunk, ez nem változik, azt szeretnénk megcsinálni, hogy egy nagyobb darabot harapjunk ki belőle, tehát, hogy az NKH valahogy így megnőjön. Sokszor fogom mondani, de már most kezdem, a számítások során nagyon vigyázzanak arra, hogy egy adott kapacitás jobb kihasználása a cél. Ha elengedik magukat, villámgyorsan berohannak a rejtett tartalék tartományába, ami önmagában hülyeség, hát ha egyszer tartalékom van, akkor nem fogok kapacitást fejleszteni, hát ki az az állat, nem? Hát ha eleve tartalékom van, akkor nem fogok új gépeket venni, igaz? Tehát a feladat az, hogy egy adott kapacitás jobb kihasználását ezen két módszercsoport segítségével szeretnénk megközelíteni. Hát nézzük, hogy mikből állhat ténylegesen extenzív módszerek mit tartalmaznak. Csökkentjük a munkára fordított időt. Növeljük a munkára fordított időt, igaz? Hát például meddőidők csökkentése. De? Emlékeznek rá, meddőidőkről beszéltünk már a gyakorlatokon. Meddőidők csökkentése, hát elég apró dolgokat lehet vele elérni. De a munkaidő növelése különböző mértékben. Ha alkalomszerűen és csak kicsit, azt mondjuk nyújtott műszak, ma ne menjetek haza, srácok, egy kicsit még drehálunk, ugye? Túlóra, ugyanez a kategória, már általában akkor szoktuk mondani, hogyha rendszeresebben fordul elő, ugye, hosszabb ideig kell dolgozni. A legcombosabb dolog a műszakszám növelés. Hát egy műszakról kettőre áttérni, gyakorlatilag megduplázzuk a dolgot. Kettőről háromra, és így tovább. Ugye? Tehát a műszakszám növelés az, mint extenzív kihasználás növelés, a leghatékonyabbak egyike. Amiről meg szoktak feledkezni, és tévedések forrása, tessék jól megnézni, hogy van megfogalmazva, az eddig nem használt tartalékgépek üzembeállítása. Milyen gép? Ami meg van véve, tehát nem új gép. Ha új gépet veszek, kapacitást bővítek, és elment az eszem. Tehát meglévő gép, ugye? Nem használt gép. Mert ebben is mi van, ami már sokatszor jön elő, hogy az idő alapok függnek a gépek számától. Nagyon sokszor elfelejtünk beszorozni a gépek számával. Hol ott, sőt, hol itt, hát ez komoly tévedések forrása lehet. Tehát nem használt tartalék gépek üzembe állítása a legtipikusabb extenzív kihasználás növelés trükkje. Akár gyártó területeken, akár szállításban, rakodásban, logisztika és így tovább tipikus megoldás. Hát szűk keresztmet feloldása, ez komoly üzemszervezési kérdés, meg kell találni a szűk keresztmetszeteket, ami kevésbé nehéz, mert a számításokból hamarosan az előkerül, meg ránézésre is egy üzemben azért ezt meg lehet állapítani, de a kiküszöbölése az már nehezebb ügy, hogy hogy lehet ezt az extenzív módszerekkel megoldani. Majd hát egy-két mellékmondat talán elhangzik. És végül, amiben tartalékok vannak, a bőkeresztmetszetek jó kihasználása. Hogy ahol valami miatt állás van, tudna dolgozni, de nem dolgozik valami okból, húzzuk rá a terhelést. Például egy szűk keresztmetszetről átvinni a bőre. Hát technológusi bravúra nyilván attól függ, hogy a folyamat hogy engedi meg, tehát ez sok lehetőségektől függ, de vizsgáljuk meg, tehát nem szabad emellett elmenni szó nélkül, mert sok tartalék lehet benne. És olyan eredményes, egyszerre két legyet csapdosunk, ugye a szűket feloldjuk, és a bő keresztmetszetet kihasználjuk. Eltoljuk valahogy a terheléseket, ha a technológia megengedi, tehát ezt nyilván nem lehet kötetlenül és bármikor. Ezzel szemben mit jelentenek az intenzív módszerek? Az intenzív módszerek ésszerűsítést jelentenek. Csináljuk jobban, elvtársak. Csináljuk úgy, hogy jó legyen. Na de hogy csináljuk, hogy jó legyen, ugye? Ez a nagy kérdés. Ésszerűsítés, például ésszerűsítő módszerek, például mozdulatelemzés, tipikus ésszerűsítő módszer, ugye? Aztán, ha már van egy jó módszerünk, próbáljuk a dolgozók zömét erre megtanítani. Tehát másokat is megtanítani. Terjesszük, mint a náthát. Ugye, hogy nézzétek a Józsi milyen ügyes, tanuljátok el tőle. Ne? Kovaljov elv. Ugye? Régi szovjet trükk. 50-es, 60-as évekből származik. Kovaljov professzornak a trükkje. Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az élmunkások hogyan dolgoznak, és tanuljuk meg tőlük. Ugye? Tehát emögött az úgynevezett Kovaljov el van eredve, nem szoktunk ma már az öregre hivatkozni. Viszont a mi tanszékünk nagy öregére, hadd hivatkozzak Turányi professzor úrra, aki ezt a tárgyat tanította, és mindig kitért erre, hogy óvatosan kell az élenjáró módszerek átvételét kezelni. Mert mi van, ha az egyik élmunkás attól tud gyorsan dolgozni, hogy fölemeli a jobb lábát? Mi van, ha a másik élmunkás attól tud gyorsan dolgozni, hogy fölemeli a bal lábát? Ugye? De most szegény Szergely azt mondja, hogy én most aztán állati jól fogok dolgozni, és egyszer emelem föl mind a két lábamat, akkor hanyat fog esni? Ugye? Tehát nyilvánvalóan az egymást ki nem záró, ugye, trükköket, módszereket kell kritikával átvenni és tanulni. Hát a szellemi munka fokozott bevonása, ugye ez a matematikai módszerek egyebek, inkább ugye tervezéseknél, ne menjünk bele nagyon messzire vissza, hát nyilvánvalóan egy eljövendő időszakban figyelembe veendő dolgok. Nos, nézzük akkor meg, hogy mi az a feladat, ami előttünk áll. Azt akarjuk megnézni, hogy mindezen adatok, ismérvek, fogalmak és egyebek birtokában, amelyeket itt megismertünk és amelyeket most már kezelni tudunk, hogyan tudjuk egy termelési rendszer kihasználhatóságát megtervezni. Az van egy termelési rendszer, különböző eszközökkel, hát mi most csak mondjuk az egyszerűség kedvéért a termelő berendezésekre gondoljunk, de sok minden ebbe beletartozik. Hogyan lehet a kihasználhatóságot megtervezni? Mire gondoljanak elsősorban? Tervezünk, akkor ez egy eljövendő időszak, ugye? Tehát az kiindulási helyzet összes adatának ismeretében és a feladat ismeretében hogyan tudjuk megtervezni majd egy eljövendő időszakban egy rendszer kapacitás kihasználhatóságát. Nézzük, milyen számítási módszerek vezetnek ehhez, milyen feltételezésekkel, egyszerűsítésekkel közelítjük meg a dolog elvi hátterét, a célból, hogy lecsontozva jelenjenek meg az összefüggések, amelyet aztán hát a számításaink során már korrektül és a gyakorlati igényeknek megfelelően tudunk használni. Tehát az alap probléma az, hogy van egy kiindulási szituáció, minden adatát a kiindulási helyzetnek ismerjük. Ezek segítségével és persze a feladatok ismeretében hogyan lehet abszolút konkrétan meghatározni a kihasználhatóságot, vagyis de facto és magyarul hány darab terméket tudunk majd a megváltozott, a tervezett, a megváltozandó tervezett időben gyártani. Na hát nézzük akkor. Nézzük, hogy mi az alapfeladat. Tessék nézni. A nagy T betű itt a képletben, ez a nagy T betű, mint index, a terv időszakra vonatkozik, a terv időszakra utal. Amikor is azt mondjuk, hogy egy eljövendő időszakban szeretnénk tudni, hogy hány darab termék állítható elő. Minden esetben, ahol ezt a T, nagy T felső indexet látják, azok az adatok egy eljövendő időszakra vonatkoznak, egy tervezési időszakra vonatkoznak, amely időszaknak a paramétereit akarjuk meghatározni. Látták azt, hogy ennek az NKH-nak a meghatározását itt, ebben az esetben, mikor növelni akarjuk a kihasználást a nyílt tartalék rovására, az említett két módon tudjuk, extenzív, illetve intenzív kihasználás növelés, illetve a kettő együtt, de azért, hogy a törvényszerűségeket jól tudjuk követni, külön fogjuk vizsgálni az extenzív módszereket, külön az intenzívet, és aztán fogjuk összevonni a kettőt. Tehát a végén majd szuperponáljuk a két trükknek a hatását. Először tehát nézzük meg azt az esetet, amikor a kapacitás kihasználást a nyílt tartalék bevonásával extenzív módszerekkel akarjuk növelni, és a tiszta jellemző itt most azt jelenti, hogy csak extenzív módszereket használunk, tehát adva van az a bizonyos adott kapacitás, THNK, adott kapacitás, egy kiindulási időszakra, egy bázis időszakra vonatkozó kapacitás, ezt B betűvel jeleljük a bázis időszaki értékeket. Adva van a kiindulási időszakra vonatkozó produktív időalak, tehát bázis időszaki és a haladó átlag teljesítmény norma. A bázis időszak, a kiindulási időszakot jelent. És úgy akarjuk a kihasználást növelni, hogy csak extenzív módszert alkalmazunk, tehát csak a munkára fordított időt növeljük. Tehát valami ilyesfajta változást szeretnénk a rendszeren produkálni. Csak a munkára fordított idő nő, ettől tekintjük tiszta, extenzív kihasználás növelésnek ezt a megoldást. Tessék nézni, hogy mik azok a paraméterek, amelyek leírják ezt az állapotot. Itt látjuk, hát ha megjelenik, igen, itt látjuk ugye, hogy egyetlen tényező nő, a tervidőszakban többet fogunk dolgozni, tehát a tervidőszak produktív idő alapja nagyobb lesz, mint a bázis időszak, ezt valahogy megnöveljük. Miközben az intenzív tényező nem változik, tehát a teljesítmény norma nem változik, a kapacitás értékek nem változnak, mert azt már százszor mondtuk, hogy adott kapacitás jobb kihasználására törekszünk, de írjuk föl magunknak, hogy sohasem felejtsük el. Tehát a kapacitás normák nem változnak, a hasznos időalapok nem változnak, ebből következik persze, hogy a kettő szorzata se változik, de engedjük meg magunknak ezt a redundanciát, hogy soha el nem feledve ezeket a problémákat rögzítsük magunknak. Tehát egyetlen dolog változik, ez a bizonyos produktív időalap, tehát a munkára fordított idő. Ekkor az úgynevezett ténylegesen elállítható termékmennyiség, tehát az NKHP, az ezzel az összefüggéssel számítható, igen szerencsés esetben, ami gyakorlatilag nem igen áll fönn, tehát nem is fogunk ezzel számolni. Felhívom a figyelmüket NKHT egyvesszős indexre, ez a tiszta extenzív kihasználás növelés esete, és itt most egy olyan összefüggést látnak, amit gyakorlatilag sohasem használunk, mert ugye azt mondjuk, hogy ha a TPT ismert, vagyis a tervidőszak produktív időalapja ismert, de hát majd látni fogják, és ezt majd még sokat fogom hangsúlyozni, hogy adott esetben még középtávú tervek esetében, rövidebb távú tervek esetében is nagyon nehéz konkrétan meghatározni előre a munkára ténylegesen fordítható időt. Ezért kerülő utakon kell majd járnunk, ám ez a kerülő út, amelyet be fogunk futni, ez általánosan használható képletekhez vezet, amelyek minden esetben használhatók, és így módon minden esetben üdvözítő megoldást nyújtanak számunkra. Azzal eriztem el most önöket egy hétre, hogy tehát innen tovább menve olyan összefüggésekbe fogunk gondolkodni, hogy minden esetben igaz, meg fogjuk nézni, hogy tudunk legközelebb menni az általános összefüggésből oda, hogy az a konkrét gyakorlati esetben is használható legyen. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!